Mennyi Atyán, kérjük, hogy add meg nekünk, hogy a mi szívünk az most megteljen a Te jelenléteddel. És köszönjük, hogy amikor azt ígérted, hogy ketten vagy hárman összegyűlnek a Te nevedben, akkor Te ott jelen vagy. Ezt a jelenlétet kérjük, hogy amikor a Te ígédről gondolkodunk, akkor a Te jelenlétedben tegyük azt. És add meg nekünk, hogy a Szentlélek vezesse a mi gondolatainkat, hogy jussunk világos látásra, belső megismerésedre, és add meg, hogy növekedjen a mi hitünk, és tudjuk megerősíteni a benned való bizodalmunkat. Így kérjük, hogy adj nekünk áldást, hogy minden lelki áldást, amit a Krisztusban nekünk elkészítettél, add meg, hogy azt el tudjuk venni, és tudjunk élni belőle, és így bővölködjünk már e földi életben is, hogy olyan emberekként tudjunk járni, akiknek több békességük van, akiknek több áldásuk van már, akik megtapasztalhatták, milyen az, amikor valóban szeretik őket, és ezáltal tudunk mi is megbocsátani másoknak, szeretni másokat. És add meg nekünk most, hogy ahogy érkeztünk, azt most tudjuk letenni Te eléd, és hogy más emberekként üljünk itt, úgy, mint akik most rád figyelnek, és nem a világ dolgaira. Kérjük, hogy emeld meg a mi lelkünket, a mi szívünket, és add, hogy most tudjunk Téged csodálni, és benned gyönyörködni. Amen. Máté 17-ből olvasom. Úgy tudom, hogy ez volt a mai szakasz. A Jézus megdicsőülésének története. Már többször beszéltünk erről. Többször emlékszem, mivel hogy ugye a Biblia olvasó kalauz szerint itt veszünk, akkor az általában ismétlődik, de akkor mégis ezt nézzük meg. Máté 17:1-13. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre, és szemük látára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia halottak közül. Erre megkérdezték tőle tanítványai: Miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie? Ő így válaszolt: Illés valóban eljön, és helyreállít mindent. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Így fog szenvedni tőlük az emberfia is. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánossal beszélt nekik. Jó. Nem tudom, majd Ági, majd téged is akarlak kérdezni. Lehet, hogy a megdicsőrés hegyéről vannak információk, amiket be tudnánk illeszteni, mert te ott jártál már kétszer is. Én meg csak így könyvből tudom. Hogy akkor ezt is beiktatnánk, jó? Csak azért, hogy ne szálljak el teljesen. Jó, tehát, hogy megdicsős hegye, ugye ez a fizikailag, erről majd halljuk, szerintem Ági tud róla mondani nekünk. Másrészt, ugye ez az a pillanat, amikor Jézus, mondhatjuk azt, hogy nem is volt olyan pillanat, amikor Jézusnak ezt a megdicsőlt formáját valaki láthatta. Mert hogy Jézus ugye csodákat tett, mondjuk járt a vízen, ezek is mind valahol egy különleges dolog, amikor mondhatjuk azt, hogy az istenséget láthatták, mert ugye ember nem képes nagyon vízen járni. Meg amikor a csodákat is megtette, és látták ott az emberek, hogy tényleg meggyógyult valaki, vagy a vakon született, lát. Tehát mindegy Isten élmény. Mindegy Isten élmény, amikor tényleg rádöbbennek, és érzik azt, hogy ami most történik, az Isten van velünk, mert nem cselekedheti ezeket, hogyha Isten nem volna vele. Ez egy végső ér volt, egy végső bizonyíték volt az embereknek, amikor Jézus tanított, és amikor még jeleket és csodákat is tett. Ez a kettő együtt az apostolok cselekedetében is ezt láthatjuk, hogy a későbbiekben az Isten munkája mindig így épül föl. Hirdetik az Isten igéjét, mint ahogy Jézus is hirdette az Isten igéjét, és jeleket és csodákat tett. Ez azóta is így van, hogy Isten szerintem ugyanígy működik ma is. Halljuk az Isten igéjét, és Isten, most azt mondom, az ő erejét és jelenlétét bizonyítja nekünk. Ennek a kettőnek együtt kell lenni. Mert ha csak hallgatjuk úgymond az Isten igéjét, de nincsen Isten tapasztalatunk, akkor az egésznek nincs meg az ereje, tehát nincs meg az átélése, és nem tud igazából formálni bennünket, mert akkor Isten igéje Isten nélkül pusztán csak szó. Nincs mögötte hatalom, nincs mögötte erő, nincs, aki ezt életté tudja tenni bennünk. Ezért volt fontos az, hogy ezért fontos nekünk, hogy Krisztus nélkül a Krisztus tanítása is fontos és igazságra vívő dolog, de Krisztus nélkül magának a tanításnak is az ismerete nem adja meg azt a belső találkozást ugye Istennel, mint együtt a kettő. Tehát ezt azért húzom alá, hogy nekünk ezért fontos nem csak az, hogy halljuk az Isten igéjét, hanem amikor hallgatjuk az Isten igéjét, vagy olvassuk Isten igéjét, akkor mi az Isten jelenlétében legyünk. Törekedjünk arra, szenteljük meg a szívünkben, az Istennel találkozzunk. Mert a kettőnek együtt kell lenni, nem úgy van az, hogy az ember leveszi a polcról az Istent, és kinyitja a Bibliát, és már akkor ott van neki. Nem tudom, értjük-e a kettő közötti különbséget, hanem nekünk ezt, most azt mondom, erre valamilyen szinten nyitottnak kell lennünk, és a másik dolog az, hogy nem én mondom meg, hogy mikor fog majd Jézus átváltozni. Nem a Péter, meg a Jakab, meg a János döntötte el, hogy mikor lesz az a pillanat, amikor Jézus át fog változni, és látjuk az ő dicsőségét. Ugyanígy az ember életében is hallgatja az Isten igéjét, de nem én döntöm el, hogy mikor lesz az, amikor átjön majd ez az én számomra úgy, hogy na most az Isten engem úgy megragadott, hogy átéltem és megértettem azt, hogy tényleg az Isten jelenlétét tapasztaltam meg. Tehát fontos az, hogy Krisztust is egy magasabb minőségbe tudjuk megélni. Tehát van az, amikor hallok róla, van az, amikor ő megszólít engem, most csak így példákat mondok, megszólít engem, van úgy, hogy megérint engem, van úgy, hogy szól, hogy na erre menjek, vagy arra menjek, tehát útmutatást ad, és itt a megdicsőrés hegyén azt láthatjuk, amikor meg imádjuk őt. Amikor egyszerűen az betölt bennünket, hogy Krisztus lényét olyan csodálatosnak látjuk, mint ahogy itt is láthatták, hogy szemük láttára elváltozott arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. Ez azért különleges pillanat, mert Jézus még nem a megdicsőült testében van jelen. Ugye tudjuk azt, hogy feltámadás után Jézusnak a megjelenése már közel van ahhoz, hogy ő felmegy majd az Atyához. És megjelenik, és eltűnik előttük, és valami másfajta test az már. Itt még mondhatjuk azt, hogy Jézusnak a teste, még az a földi test, most idézőben a halálon nem ment keresztül, ez a földi test, de Jézus Krisztusban láthatjuk azt, hogy ő ezt a földi testet át tudta változtatni, most mondhatjuk azt, mennyei testé. Mert úgy sugárzott, mint a nap. Olyan dicsőséggel volt jelen, mint hogyha az élő Istennek a dicsőségét láthatnánk, mint ahogy a proféták látták az Istent, hogy kimondhatatlan fény és dicsőség jelent meg, és ezt a jelenlétet tudta Jézus elhozni ott a megdicsőrés hegyén a tanítványok számára. Ezzel is bizonyítványa azt, hogy ő az embernek fia, ugye az embernek fia kifejezés, Ez lényegében már a messiási, ugye itt mondja a tanítványoknak, hogy szenvednie kell majd az ember fiának, mint ahogy Illésnek is azt tették vele, amit akartak, az ember fiának is majd azt kell tennie, vagy úgy kell szenvednie. De mégis azt is láthatjuk, hogy ez az emberfia kifejezés, ugye, jelenti azt, aki majd eljön a messiás, de jelenti azt, hogy Immanuel, velünk az Isten. Krisztusban velünk az Isten, és ez látható a teljes tökéletességében akkor, amikor Krisztus, mint emberként átalakul, és megdicsőül, ugye ez a Krisztus megdicsőülése. Ugye Krisztusnak megdicsőítetik benne, ugye az Atya, amikor Jézus megy a kereszt úton, és vállalta végül is azt, hogy ő meghal érettünk, azaz ő megdicsői, akkor az Isten megdicsőülése volt az a Krisztusban. Az Isten szeretetének és az Isten akaratának a megdicsőülése volt, hogy Krisztus lemondott önmaga akaratáról, mert azt mondta, hogy legyen meg a te akaratod, és elkezdte megvalósítani a megváltást. Ezáltal megdicsőítetik benne az Isten. Mert Isten van minden mindenekben a legmagasabb szinten, és Isten akaratát hajtja a legtökéletesebben végre, míg a saját akaratáról is lemondva, megtanulva a végsőkig az engedelmességet. Mert Jézusnak is meg kellett tanulni az engedelmességet ezáltal, hogy azt mondta, hogy atyám, ne az én akaratom legyen, de távozzék el tőlem ez a pohár, de atyám, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És milyen érdekes, hogy itt a megdicsőülés hegyén ugye ott van vele két nagy próféta, Mózes és Illés, és beszélgetnek. Nem tudja Péter, Jakab és János, hogy miről beszélgetnek. Csak annyi az információ, hogy beszélgettek olyan dolgokról, amelyek ugye Jézusra tartoznak. Más helyen lehet, hogy a másik evangélium, most nem olvastam el, hogy ott azt hiszem úgy van írva, hogy az ő szenvedéséről beszélgetnek. Hogy ő neki mit kell majd átélni. És közben változik el az ő alakja erre a dicsőségre. Ez egy hihetetlen nagy dolog, hogy akkor, amikor, hogyha nekem valaki az én szenvedésemről beszélne, ugye akkor valami fantasztikus és nagy dolgot tapasztalok meg, és közben én egy isteni erőt kapok. Tehát mondhatjuk azt, hogy Jézusnál is, amikor találkozik, de azt is kiemelhetem, hogy amikor mennyei lények jelennek meg, vagy mennyei követek érkeznek, mert itt ebben az esetben az az érdekes, hogy nem angyalt küld Isten, hogy megjelentse Jézusnak, hogy mi fog vele történni, hanem elküldi ugye a két prófétát, Mózest és Illést. Küldi el, hogy erősítsék őt. Tehát magyarul, tehát olyat küldenek, olyan tehát a prófétai szával megerősítve, amiről a próféták már szóltak, másrészt pedig nem mennyei lény erősíti Jézust, hanem olyan, aki ember volt. Ide emberként megszületett és élt ezen a világon. És másrészt pedig Illés volt az, ugye, aki elragadtatott, halált nem látott. Mózes haláláról azt tudunk, hogy fölment, és aztán meghalt, de hogy Istenhez ment, és nem úgy temették el, mint egy közönséges embert, hanem neki végül is Istennel volt találkozás, és van ugyan sírja, amit tisztelnek, de az ő halála is egyfajta különleges dolog volt Mózesnek, hogy majd, hogy nem Isten jelenlétében halt meg ő is. És azt mondjuk, hogy ez a két prófét, aki átélte az Isten jelenlétének a közelségét az ő halálában, az azonos Krisztusnak a halálával, amikor Istennek a közelségét éli meg, mert őnek is ugyanaz volt az útja, hogy szenvednie kellett ezen a világon. Mint ahogy a prófétáknak ugye végig szenvedniük kellett, és ez volt az ő kiváltságuk Istennél, hogy Isten nevéért, az ő igazságáért a világon szenvedniük kellett, és az életüket kellett adni, Isten fiának is ez volt a sorsa, hogy megszületik erre a világra, tanít, és az életével kell végül is elpecsételnie, és ez az új szövetség, amit Krisztus szerez. Tehát így kapcsolódik Jézus a proféták vonalához, és feltámadása után is az emmausi tanítványoknak bizonyítja az írások alapján, ami a profétákban meg van írva, bizonyítja, hogy Krisztusnak szenvednie kellett. Mert Isten lelke már sokkal előbb kijelentette azokat a dolgokat, amelyek meg fognak történni, és hogy még erősebb legyen Jézus számára ez az erősítés, vagy ez a bátorítás, Isten el is küldi proféták közül azt a kettőt, hogy ők beszéljenek Jézussal. Tehát szükségesnek vélte Isten, hogy ezt megtegye. Ez is egy érdekes dolog, hogy Isten elkészítette ezt a találkozást Jézus számára. Tudjuk, hogy Jézus többször elvonult, amikor tanított, egyedül volt, imádkozott. Van, hogy egész reggelig imádkozott. Most ez, ugye meg tanította a tanítványokat is imádkozni, mert látták a tanítványok, hogy ő imádkozik, és megkérték Jézus, hogy taníts minket imádkozni, így született ugye a mi atyánk. Tehát ha azt mondjuk, hogy Jézus közössége az Istennel itt a Földön, hogyan történt, tehát hogy mit élt át Jézus, amikor ő imádkozott, vagy elvonult egy hegyre, mert több helyen van, vagy láthatjuk, hogy elvonult Jézus egy magányosan egy hegyre, vagy többször említi ezt a Szentírás. És ott utána hallgat a Szentírás, nincs kimondva, hogy mi történik, amikor Jézus imádkozik. Most én csak abba gondolok bele, hogy nem biztos, hogy egyszeri pillanat, amikor Jézus mennyei lényekkel találkozik. Ez egy olyan pillanat, amikor a tanítványok ott vannak, és átélik ezt, de valószínűleg tartom, hogy Jézus, mert ez csak persze feltételezésünk, vagy gondolhatjuk azt, hogy Isten sokszor és már sokféleképpen erősítette őt, és sokféleképpen kapott Jézus bátorítást és tanítást, és most mi bepillanthatunk egy ilyen történetben, amikor nekünk is megnyílik az ajtó. És megláthatjuk, hogy Isten hogyan szólította és hogyan beszélgetett az ő fiával, és hogyan élte ő ezt meg. Így jön igazából a mi nagy dolgunk is, hogy amikor mi Istennel vagyunk, ebben benne rejlik ez is, hogy a tanítvány már ott van, és látja ennek az egésznek, és átéli ezt, és ugye sátrat akar építeni, hogy innen el nem mozdulunk, mi itt maradunk ezen a hegyen, mert innen nem érdemes elmenni, mert itt, ami most történik, ez annyira jó, hogy innen nem kéne elmennünk, mert ami lent van, az nem érdekes, és lent csak rosszabb világ van, itt pedig Isten jelenlétében, dicsőségében nekünk nagyon jó, és nincs hová mennünk. Na most ez a gyönyörűsége az imádatnak és az Istennel való közösségnek, hogy valahogy most azt mondom, hogy a lélekben eljuthatunk egy olyan Isten ismerete és látásra, amire Krisztus is el akar bennünket vezetni, hogy akik hisznek a Krisztusban, azok a mennyei atyában hisznek, és mint ahogy mondja, hogy a hit, vagy az Isten ország olyan, mint a mustármag, hogy elvetjük a földbe, legkisebb a magok közül, de utána a legnagyobb növény lesz belőle, és az égig ér, és égi madarak raknak rajta fészket. Ez egy szimbolikus kép, hogy az Istennek lelke, és a mennyei világ, az kapcsolatba lép azzal, aki az Istent imádja. Égi madarak raknak rajta fészket. Azon a mustármagnyi hiten, hogy az Isten országában, amely bennem elkezd növekedni, és én imádom az Istent, akkor én velem, hogy így mondjam, megtörténik az, hogy én találkozásban vagyok, kapcsolatban vagyok az Isten lelkével, és én magam is átélhetem, és átélem azt a lelkemben, hogy a Krisztus úgy jelenik meg nekem, mint a legdicsőségesebb és leghatalmasabb istenség, mert mondhatjuk így, hogy úgy jelenik meg, mint a mindenható Úr. Mindenható Úr. Mert Jézus Krisztusban lényegében azt imádjuk, hogy ő övé minden hatalom. Neki adott, tehát Isten, ugye minden hatalom. Mindenható Úr. Az Atya jobbján, aki ül, övé minden hatalom. Neki adta át az Isten. Hihetetlen nagy a dolog ez. Jó, ugye ez a sátor építés, hogy az ember próbálja a legszentebb pillanatot az életébe, mint egy konzervdobozba beletenni, és önmagát is beletenni, és azt mondja, hogy na itt akkor én is benne vagyok ebbe, Isten is benne vagy, zárjuk be ezt, hogy ez el nem múljon. És az, ami a lelki dolgokkal megkísérti, ez, hogy mondjam, ez egy természetes reakció, de sajnos nem tudjuk ezt konzerválni. De nem baj az, én azt mondom, hogy ez kell, talán ennek a történetnek az egyik tanulsága az, hogy ne is akard. Mert Jézus is azt mondja, hogy le kell menni. Nem tudod konzerválni. És ne is szomorkodj miatta. Ne emézd magad miatta, hogy miért nem élem én meg ezt úgy, mint ahogy egyszer megéltem, és most én folyamatosan keresek egy lelki élményt, ha így mondjam, amit egyszer megéltem az Istennel, akkor most már nem tudom azt megélni, mert máshogy élem meg, és ezért visszavágyódok mindig a megdicsőülés hegyére, és már a hétköznapokban nem találom magamat, meg Istent se, mert mindig mennék föl, ugye, ahogy ott legyek a megdicsőülés hegyén, és nekem az az igazi. Ez egy hamis dolog. Azért hamis, mert akkor a mindennapokban egyszerűbben jellemű isteni vezetést állandóan összehasonlítom valami lelki élménnyel, ami lehet, hogy egyszeri az én számomra, de ugyanúgy az Isten szólal meg nekem a mindennapokban, amikor nincsen nagy dur, de az is ugyanaz az Isten. Csak más a vezetésnek a minőség, és nem lehet mindig, mint ahogy Jézusnak se állandóan sugárzó arccal ment a Jordán folyó mellett, és mindenki, és mindig megjelent volna neki Mózes és Illés, neki sem jelent meg mindig. Tehát ezért kell vigyázni, most így mondjam ezzel a dologgal, hogy lelki értelemben mihez kötődünk? A lelki élményünkhöz kötődünk, vagy Istenhez? Ugye, mert kettő nem mindig ugyanaz. Mert Isten nem mindig lelki élményt ad önmagáról. Tehát nem ad nekünk, vagy olyan értelemben nem mindig ezt a fajta nagy, túláradó megtapasztalást adja. De másrészt viszont az is figyelmeztetés nekünk, hogy Isten túláradó is, és bőséges, Isten hatalmas, és jó vele együtt lenni, és ha már nagyon belezápultunk a mindennapokba, és nem tudunk elrugaszkodni még egy fél méter se lelkileg, akkor meg arra indít bennünket, hogy tudjuk az Isten csodálni. Tudjuk az Istent egy kicsit magasabb szemszögből nézni, és elengedni azt, ami van. Ennek ugye a szimbóluma a hegy, hogyha fölmegyek egy hegyre, akkor ami lent van, az távol kerül tőlem, és lelki értelemben jó, hogyha van egy lelki hegyünk, ami mindig velünk van, hogy amikor Istennel vagyunk, akkor mi el tudunk rugaszkodni, és el tudjuk engedni a földi dolgokat. És tudunk akkor, úgymond, az Isten országában tartózkodni, az Isten lelkének dolgaival foglalkozni, és ezáltal átéljük azt, hogy Istennel vagyunk, és ez mindig csodálatos. Mindig csodálatos, mert többet ad, és túláradóvá tud válni az, amikor Istennel vagyunk közösségben. Jó, ugye az is egy érdekes ebben, hogy keljetek fel, és ne féljetek, Jézus oda megy, megérinti őket, vagy nagy félelem fogta el őket, föltekintettek, és senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Hogy erre ugye a kijelentés nagyságára vonatkozóan, hogy mi azért nem látásban járunk, hanem hídben. Mi szeretnénk látni, de igazából mi hídben járunk, és nem látásban. Amikor a fátyol Eliben, mint itt is, és látták a láthatatlant, az egy nagy pillanat volt, de őnek is hídben kell járni. A hitnek a fejedelme pedig Jézus. Ő tanít meg bennünket arra, hogy hogyan kell hídben járni. Az, hogy ők már nem láttak semmit, csak Jézust, az azt jelentette, hogy nekik az adatik, hogy Krisztusra kell figyelniük. Vagyis ha lelki élményből marad neki Krisztus, és a Krisztussal való életközösségük, és abból fognak tovább táplálkozni. Tehát nem a lelki élményből fog tovább táplálkozni, de marad neki egyedül Krisztus, és vele kell járnia majd a mindennapokba. Le kell mennie neki a hegyről, végig kell élni azt, hogy majd jönnek a nehéz idők, a nem szeretem napok, megrostálja az ördögöket, ugye, megpróbál majd titeket. Kikér titeket a sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát, mondja Jézus, meg majd szét is futnak, és sok minden lesz és történik velük. De egyedül, ugye Krisztus marad nekik, akiben föl kell ismét ismerniük, hogy ő az, aki föltámadt. Ő az, aki ismét összefogja majd a tanítványokat. Ő az, aki ismét elküldi őket ebbe a világba, hogy hirdessék meg az Isten országát. És ő adja majd az erőt, ő tölti be majd a szívüket szent élekkel. Hogy majd ők is belülről vezetett tanítványok lehessenek. Tehát ezért senkit sem láttak, csak egyedül Jézust. Ő benne van nekünk minden lelki áldásunk elrejtve. Tehát mi hiába szeretnénk Mózessel és Illéssel beszélgetni, nem ő van nekünk adva Istentől, hanem Krisztus. Ő a kapu, ő az ajtó, akin keresztül tovább lehet menni az Isten megismerésébe és igazságában. A másik dolog itt az időrendnek a kérdése, amit itt a tanítványok föltesznek, hogy előbb el kell jönnie Illésnek, aki helyreállít mindent, és Jézus itt keresztelő Jánosra utal, hogy már eljött, csak nem ismerték föl, hogy ő az az Illés, aki eljött. És ezáltal ő azt mondja, hogy már eljött az ideje, hogy ugye az ő messiási halála megtörténjen, mert Illés is eljött, úgy, ahogy a proféták megmondták, és Illés volt ugye keresztelő János, aki mindezt megcselekedte, hogy Illés lelkével, Illés lelkületével jött, és útkészítő volt az ő számára. És akkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszélt nekik. Hát itt is azt láthatjuk, hogy a tanítványok sokat tudnak, de mégsem eleget, és újból föl kell nekik ismerniük, hogy jaj, hát tényleg keresztelő János volt akkor Illés. Hát mint ahogy mi is. Van, hogy megismerünk dolgokat. Ja, és akkor hogy is van? Ja, tényleg, hát most már látom. De ezt újból elhomályosodnak dolgok. Ezt tapasztaljuk a hitben. Hogy a Istennel való kapcsolatunkban vannak világos látás pillanatok, aztán van, hogy kérdéseink vannak. De akkor ez hogy van? Hát ez nem lehet, nem jön össze, Uram. Hát valamit nincs rendjén, mert ez ennek a kérdésnek a lényeged. Hogy lehetne, hogy neked szenvedned kell, meg minden? Hát még nem jött el Illés. És akkor Jézus elmondja, de már eljött. Keresztelő János, és fölismerik akkor, és így van ez az élet dolgaiban, hogy amikor alkalmazzuk azt, amit Isten mond, akkor van nekünk egy kérdésünk, lehetnek kérdéseink, de mondjuk el Isten lelkének, hogy mit értettünk meg, mi az, ami bennünket most kétséggel vagy kételjel övez, mint ahogy itt is volt, nem értjük, Uram, hogy hogy van. Nem előbb ennek kéne történni? Mondjuk el Istennek, Isten lelkének, Jézusnak, és Jézus helyre teszi, ezt tovább fogja vinni. Tehát fontosak ezek a dolgok, hogy amikor Isten kijelentést ad, akkor utána az ember a saját maga kérdéseivel mehet az Istenhez. És tovább gondolhatja, és átformálhatja az ő gondolkodását, és Isten pedig tovább fogja vezetni a következő igazságra. Tehát amikor Istent látjuk, és imádjuk őt, akkor Isten a látásban mindig ad egy következő igazságot, amit megérthetünk, és így fogjuk őt szemlélni, és Krisztust is így ismerjük meg, hogy van egy látásunk róla, és a saját maga ismeretében tovább vezet mindig egy-egy lépcsővel. És így tudjuk őt, most azt mondom, megismeretet szerzünk Krisztusról, megismerjük őt ezáltal, és utána pedig tudunk végül is tudjuk őt befogadni, mert tudjuk, hogy kit fogadunk be. Tudjuk, hogy kicsoda ő. És ezáltal tudatossá válik bennünk az Istennek a jelenléte is. Mert tudomásomra jut, hogy kicsoda az az Isten, aki bennem is lakozik. Mert hogyha én keresztjén vagyok, és befogadtam Jézust, akkor mit jelent? Az a Jézus, aki a tündökölt, mint a nap, az itt lakozik bennem. Tehát, ha én imádni akarom ma Krisztust, hol fog megjelenni Krisztus az én életemben megdicsőülve? Saját magamba kell, hogy megjelenjen. Ez egy olyan belső megtapasztalás, amikor az ember azt tapasztalja, hogy saját magában kell, hogy megdicsőült Krisztusa legyen, mert az az igazi erő. Nem az, hogy elmegyek, és valahol van Krisztus, ahova én elmehetek, hanem mindenkiben megdicsőítette magát Krisztus, aki befogadja őt, abban megdicsőítetik Jézus Krisztus is, és megdicsőítetik a mennyei atya is. És náluk fogunk lakozni, mint a János evangéliumában mondja ezt, hogy nem tudom pontosan helyet, hogy elmegyünk hozzá, és nála lakozunk. És benne leszünk. Tehát a megdicsőlés hegye egy külső helyszín, ahol sátrat akarnak építeni, hogy rögzítsék az Istennek a jelenlétét a Krisztusban. De Krisztus megváltása után ez a megdicsőlés hegye itt van belül, és az emberek szívébe ragyog föl az Istennek az ismerete, és a Krisztusnak a látása, és bennünk van a megdicsőülés hegye. Mert Isten nem hegyen dicsőítetik meg, hanem az emberek lelkében. Mert akik imádják őt, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják, és azokban felragyog az Istennek a világossága. Ezért mondja Krisztus, aki engem követ, nem járhat a csötétségben, hanem ővé az élet világossága, vagyis benne fogok ragyogni. Én élek benne, és ő pedig világosság. Ezért mondja, hogy ti gyertya, ti vagytok ugye a mécsesek, nem lehet a gyertyatartott vék alá rejteni. Ti vagytok a világ világossága. Miért mondja ezt? Mert akik bennem hisztek, és én bennetek fogok lakozni, ti a világ világossága. Vagy ti lesztek a hegyen épített város, a megerősített város, amit messziről látni fognak, mert akkor ti vagytok azok. És nem kell sátrat építeni. Mert Krisztus elvégezte azt, hogy ember keze munkája nélkül a megváltás dicsőség és az Istennel való kapcsolat nekünk ajándékba adatik, akik hiszünk őben, és bennünk van a szívünkben. És ott lakozik az Isten. Immanuel, velünk az Isten, vagyis Isten lelke lakozik bennünk. Ez sokkal nagyobb dolog, mint az, hogy fölmegyünk egy hegyre, és látjuk azt, hogy ott valaki elváltozik. És látjuk az ő dicsőségét. Azt, hogy bennünk lakozik az Isten, ezt értsük meg, hogy ez ilyen hatalmas nagy dolog, hogy Isten úgy lakozhat bennünk, hogy ott belülről fogja megvilágosítani a mi életünket, és ott ragyog föl bennünk az Istennek az ereje és világossága. Én itt akkor zárnám a